Amen, halleluja. Köszönjük szépen a dicséretet. Az ómi hűbarátunk Jézust, emlékszem rá, annak idején még Kismarjába énekeltük Feri bácsival, akinek, foglaljatok el nyugodtan, gégemetszése volt, rákos lett, és idős korába tért meg az Úrhoz, és citerázni tudott. Tehát ő volt a dicsérés vezető a Kismarjai Baptista gyülekezetben, a citerájával. És akkor az egyik kedves dala volt neki, sokat énekeltük ott Kismarjában, ezt az ómi hűbarátunk Jézus, de úgy tempójában, tehát nem nyújtotta, húzta, hanem úgy a kis tollal, liba tollal, ő úgy énekelt, hogy ő citerázott. Tehát ő énekelni nem tudott, mindig vetette a kis mondókáját, mondta, hogy melyik ének lesz hanyas, és akkor ő azzal dicsőített, hogy citerázott. De jól citeráztál, Szilárd, most meg azt kell mondanom, ez is jó volt a citera, meg ez a feldolgozás tetszett nagyon. Franciaországban van, nagyon jó. És akkor a lányom ugye egyháziskolába jár, Helga, és zsoltárokat énekelgettünk, ő nekem, én meg neki. És akkor éppen az ómi hűbarátunkat énekeltem neki valamelyik nap itt délután, hogy hát vannak ilyen másfajta régének is, meg gütteli érzett Jézus ennyi. Így énekelgettünk a kocsiba. No, tehát látjátok, hogy öregszik az ember. Egyre valódibb lesz. Na jó, csak tréfálok. Ugye, mert vannak, akik az énekekkel azonosítják a hitnek a valódiságát, de természetesen nem az a lényeg, nem attól, hogy valódi keresztény milyen énekeket énekelsz, hanem attól, hogy azokat, amiket énekelsz, az hogyan, milyen szívvel és milyen nagyszerű az, hogy mi tudjuk úgy énekelni a dalokat, dicséreteket, hogy Isten előbb szeretett bennünket, és mi viszont. És ez a óriási áldás és óriási kegyelem, és nagyszerű dolog, hogy ilyen Istenünk van, és ilyen közel enged magához bennünket az ő szeretetéből, és ebből fakad a mi biztonságunk, komfortérzetünk, hogy jól vagyunk, jól érezzük magunkat. És hadd mondjam, ez nem bűn. Tudtad azt, hogy nem bűn jól érezni magad? Nem bűn az, hogy békességben vagy, nem vagy űzött. Nem érzed azt, hogy valaki mit csinálni kéne gyorsan, hogy az Úrnak tetszek. Nem kell csinálni semmit, szeret az Úr. Mindig elmondom, semmit nem tehetsz azért, hogy Isten jobban szeressen. És semmi olyat nem tehetsz, ami miatt kevésbé szeret. Ő szeretés kész. Vigasztalás nem. Dicsőség az Úrnak is. Ez egy jó dolog, hogy itt lehetünk, Isten tiszteletem. És néha az embernek, hogy vívódást okoz, hogy üldöznek embereket és testvéreket, az Úr segítse meg őket, de milyen kegyelem, hogy bennünket nem. És ettől nem kell, hogy rosszul érezzük magunkat, hogy bennünket nem üldöznek. Ettől nem vagyunk rosszabb keresztények, mint azokat, akiket üldöznek. Semmivel nem vagyunk rosszabb keresztények, vagy értéktelenebbek, mert hát ugyanúgy a Krisztus halt megértünk. És milyen kegyelem az, hogy az Úr békét adott az országunkba, és szabadon összejöhetünk, és ezért is hálásak vagyunk az Úrnak. Így van? És nem jelenti azt, hogy most mi rosszabbak vagyunk, mert bennünket nem üldöznek. Ez butaság. No, a Máté evangélium a 16. fejezetéből fogjuk olvasni az igét, amelyet tanulmányozni fogunk a mai napon. Máté evangélium a 16. fejezet, 13-as verstől a 20. versig terülő szakasz fogom olvasni, és helyeteken ülve kérek kövessétek a bibliáitokban, tehát Máté evangélium a 16. fejezet, 13-tól a 20-as versig terülő ige szakasz. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát. Ők így válaszoltak neki. Némelyek keresztelő, azaz Bemerítő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondatok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyben is. Azután megparancsolta a tanítványainak, hogy ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Szívesebben kezdem az utolsó verse. Tehát mondjátok meg mindenkinek, hogy ő a Krisztus. Ez az utolsó parancs, tudjátok. Katonaságnak mindig az utolsó parancsot kell teljesíteni. És Jézus utolsó parancs, hogy mondjátok el mindenkinek. De majd el fogunk érni ide is, hogy miért mondta éppen itt ezt. Nagyon köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten oda szántátok magatokat, és lehetőségeitek és szívetek szerint bekapcsoltatok az ima közösségbe, az ima héten, hogy az Úr ezt adta nektek. Köszönöm a szolgálatokat, akik vállaltatok és oda tettétek magatokat. Azt gondolom, sok áldást meríthettünk ezen a héten. Azt szerint Kiki, amit tudott tenni, és nagyon köszönöm, nagyra értékelem ezt a szíveteket. Az Úr áldja megélte benneteket. A ige szakaszunk első versében azt olvassuk, hogy Cézerre a Filippi területére érkeztek. Ha odalapoztok a Bibliátok hátuljára, ott van nektek egy térképetek, akinek új fordítású Bibliája van, van egy térkép, méghozzá Palesztina Jézus korában című térkép. És ha megnézitek, hogy éppen ez a város hova esett, akkor látjátok, hogy itt Trakonitis tartománynál vagyunk, ugye van egy Cézárea kikötőváros, de ez nem az a Cézárea, hanem egészen északon, Trakonitis tartományban, ott van Cézárea Filippi. Látjátok, Palesztina legészakibb csücskében ez a város. Na most itt voltak, egészen északon, tehát ez nem a kikötőváros volt, ez egy másik Cézárea, ez Cézárea Filippi. Magára a városra tudni kell azt, hogy Nagy Herodes építette, és előzetesen a szándék ezen a város az volt, hogy Augustus császár tiszteletére alapítsa meg ezt a várost. Aztán majd Fülöp negyedes fejedelem kibővítette a várost, és ekkor kapta a Cézárea nevet, és az ő nevéről ugye Fülöp Cézáreája volt, és ő pedig Tiberius császár tiszteletére nevezte el Cézáreának, tehát a császárról nevezte el Cézáreának ezt a várost. Alapvetően a városról tudni kell azt, hogy a legerőteljesebben elkötelezett császárimádó város volt. Tehát maga a császárkultusz egész Palesztinában ebben a városban volt a legerősebb. Maga az alapítása is ennek a városnak már magában hordozta a szellemi gyökerei ennek a városnak. A császárkultuszt, ugye ezzel kapcsolatosan a bálványimádást, a többisten hitet és az emberimádatot és a politikailag korrekt magatartás hozzáállást, hogy ami ugye a mainstream, ami a legkedvesebb, az elfogadott, ugye azt hisszük, azt valljuk, mi vagyunk a menők, mi vagyunk a szuperek, a kor legelőbb járó emberei, gondolkodói vagyunk. Tehát ebben a városban voltak, amikor Jézus feltette a kérdéseit a tanítványainak. Legjellemzőbb volt ebben a városban élő gondolkodás módja leginkább mutatta, hogy hogyan gondolkodtak akkor az emberek. Hogy a világemberek milyen módon gondolkodtak, milyen értékrend szerint éltek, milyen hatalmi viszonyok között gondolkodtak, és milyen hatalmi viszonyok között értékelték a személyes életüket, vagy a személyes szabadságukat, vagy a társadalmi berendezkedést. Ugye ez mind fakadt abból az uralomból és hatalomból, amely abban a korszakban és időszakban megnyilvánult. Egyébként hadd mondjam nektek, hogy ez a fajta uralkodás és hatalom évezredeken át ível. Tehát a római birodalom, mint olyan, az egy megjelenése volt a világi hatalomnak, ahogy Dániel profétánál látjátok a szobrot, az aranyfejjel, és a végén a cserép és vas lábakkal, ugye ez birodalmakat ír le, de az egy szobor volt. És döbbenetes látni egyébként az emberiség történelmében, hogy ugyanaz a hatalom jelenik meg, sokszor keresztes hadakban, néha a római birodalomban, néha egy görög birodalomban, néha a globális birodalomban, ugyanaz. Az eszközei, módszerei némiképpen változnak, de a szellemisége ugyanaz. Döbbenetes ezt látni egyébként az emberiség történelmében, ahogy a Biblia kinyilatkoztatja. Tehát ez a fajta világi uralom és hatalom, ez a szellemi uralom és hatalom változtat néha a ruhát, másképpen néz ki, de ugyanaz a lényege, a szellemi lényege, és ez döbbenetes látni. Tehát amit ma látunk is, a mai Magyarországon és a mai Európában, a világon látunk, mint hatalmat és uralmat és fő csapásirányokat, ezek nem újak. Gyakorlatilag ugyanazok a hatalmi erők vannak mögötte, amelyek például a római birodalmat mozgatták, vagy mozgatták a méd-perzsa birodalmat, vagy mozgatták a babiloni birodalmat, ugyanazok a berögződés, beidegződések, szellemi mozgások vannak e mögött, és ez döbbenetes látni. Napokban gondolkodtam ezen, és úgy meg is borzongtam ebbe. Hogy gyakorlatilag ma Magyarországon mi keresztény emberek ugyanazzal a szellemi erővel állunk szemben, mint annak idején Pál Efézusban. Ugyanaz, csak egy másfajta ruhát vett föl, valamilyen módon másképpen nevezik, de valójában a szellemi hatalom az ugyanaz. Semmit nem változott. Döbbenet. Tehát ebben a közegben hívja fel vallástételre a tanítványokat. Jézus, és nagyon érdekes, hogy a tanítványoktól azt is megkérdezi, hogy egyáltalán az emberek hogyan gondolkodnak őróla. Így teszi fel az első kérdést, ugye a 13. versben, hogy megkérdezte tanítványait, ugye minden tanítvány ott volt mellette, és a tanítványaival beszélget Jézus, ez fontos dolog, tehát maga a tanítványi kör van körülötte. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Kinek tartják, kinek vallják az emberek az emberfiát? Tehát ez a kérdésből az is látszik, hogy egyrészt Jézusnak fontos volt, hogy a tanítványai ismerjék az emberek róla alkotott elképzeléseit. Ki ismeri az általában a világban élő emberek elképzeléseit? Hát az, aki beszélget velük. És miről kell beszélgessen velük? Hát Jézusról, Jézus személyéről. Tehát aki beszélget Jézus személyéről az emberekkel, az tudja, hogy az emberek hogyan gondolkodnak Jézusról. Tehát amikor Jézus fölteszi ezt a kérdést, akkor azt mondja, mikor velük beszélgettek én rólam, mit értettetek meg abból? Hogyan gondolkodnak ők? Kettős nyilván, ugye, egyrészt, hogy nekünk is fontos, hogy értsük és tudjuk, hogy az emberek hogyan gondolkodnak Jézusról, mit gondolnak róluk, hogy arra reagáljunk és arra válaszoljunk, ami valóban kérdés bennük. Szóval lelkész mondta, hogy van ez a dal, hogy mi tudjuk a választ, és ez kincset ér, Isten szeretete mindenkié, és akkor nagyon szerette gyüreket az éneket, és már annyira borzolta a kedélyeit ez a dal, hogy egyszer fölállt, akkor éneket a gyüreket, és megkérdezte, testvérek, az rendben, hogy tudjuk a választ, de a kérdést ismerjük. Tehát egyáltalán, hogy milyen kérdésre adunk választ. Mert azért nem baj, ha tudjuk, hogy mit kérdeznek az emberek. Tehát ez fontos, hogy az embereknek tudni kell, hogy hogyan gondolkodnak Jézusról, hogy valóban tudj igazságot szólni nekik. Tehát ebben a kérdésben ez is benne van, hogy Jézus fölhívja mindenkor, a mindenkor élő tanítványok figyelmét, hogy ismerd az emberek gondolkodását Jézusról, ezt pedig akkor fogod megismerni, ha beszélgetsz velük Jézusról. Tehát megvannak a valóságos, természetes emberi kapcsolatok. Ez pedig annyira egyszerű. Tehát ez nem programszerű. Leülsz valaki mellé beszélgetni, és beszélgetsz vele, és ha tehát Krisztus tanítványa vagy, akkor szerintem 30 másodperc és 10 perc közé teszem azt az időt, amikor biztos valami olyan elhangzik, amire nem tehetsz mást, mint az, hogy vallást teszel a te hitedről, vallást teszel Istenről, a Szentírásról, Jézus Krisztusról, mondasz egy igét, ugye ismerjük az igét, akik tanítvány vagyunk Jézusnak, és tanuljuk az igéket, és olvassuk a Szentírást, és tanulmányozzuk. Tehát eszedbe jutott a Szentlélek egy igeverset, na a Biblia pedig ezt mondja erről. Mondja valaki, hogy persze minden, sok sportoló hisz Istenben. És akkor hát erre mit lehet mondani egy Krisztus ismerő embernek? Az lehetséges, de nem minden sportoló ismeri is Istent. Mert van olyan sportoló, például tudok olyan sportot, aki így, aki meg nem. És akkor elgondolok, hogy tényleg ebben van különbség. És már itt a lehetőség arra, hogy bizonyságot adjál Jézus Krisztusról és arról a hitről, amit evangéliumi hitnek nevezünk. És lehet eltelt, velem történt ez meg, hogy a beszélgetésünk első 5 percében már ide jutottunk, és nem provokáltam, csak beszélgettem. Tehát tényleg érdeklődő módon beszélgetünk, nem azért ütlenül beszélgetni most itt a célszemély, és most kapsz az evangéliumból, ha el nem szaladsz, hanem egyszerűen csak érdeklődtem, és beszélgettünk, volt egy közös kapcsolási pontunk, és az első 5 perc már lehetőséget adott arra, hogy valamilyen módon megismerem, ahogy ő gondolkodik Jézusról, és a hitről, mert ahogy beszélt róla, abból értettem én, hogy ő hogy gondolkodik a hitről, mit tart hitnek. Mi az, amit jelent neki az, hogy kereszténység? És láttam, hogy Biblia nem ezt mondja, tehát vissza tudtam csatolni neki az igazságot, hogy ez más, és akkor csend lett, És akkor folytatódott tovább a beszélgetés, és aztán majd délután még töltöttünk néhány órát együtt, vagy épp pontosan egy órát, aztán Isten majd munkálkodik tovább. Mert szeret minden embert, és engem is hasonlóképpen hívott magához. Nagy türelemmel, mindegy 5 esztendei hívoglatás, meg várakozás előzte meg az én megtérésemet. És ebből egy esztendő intenzív gyülekezet látogatás és bibliaolvasás. Tehát ugye ez a kérdés feltételezi az, hogy beszélgetnek az emberekkel, és ismerik az emberek gondolkodás módját, ahogy Jézus Krisztusról és a kereszténységről gondolkodnak, és az is nyilvánvalóvá válik a számukra, hogy mennyi téves gondolat van az emberekben a hitről, Jézus Krisztusról, Istenről. Rengeteg téves gondolkodásmód van, még ha van is ismeret erről. No, itt 3 dologra kap választ Jézus, hogy akkor ott az emberek hogyan gondolkodtak általában Jézusról, azok, akik már találkoztak vele, tehát valamilyen módon, hogy hallottak róla, vagy valamit tapasztaltak vele kapcsolatban meg, ugye töménytelen mennyiség csoda előzi meg ezt a kérdést, amit Jézus tesz, többek között ugye 4000 ember, 5000 ember megvendégelése napokig folyamatosan gyógyítja a betegeket, rengeteg elég csoda, halott támasztás, és sok minden történik, aminek már nagyon nagy híre van a környéken. És Palesztinában. No, azt mondják a tanítványok, hogy némelyek téged keresztelő, azaz bemerítő Jánosnak, a vida fordítás azt mondja, hogy baptista Jánosnak, baptista Jánosnak, ugye egyből átemelt a görögből ezt a szóval tetszett nekem így ez a vida fordítás, hogy baptista János, jó volt az első baptista, csak még ugye még ószövetségi baptista volt, mert az ószövetségben is voltak baptisták. Látjátok, ez igazi vallás! Na jó, hát ezt teszem, csak a vicc kedvéért mondom. És, de mégis igen, az az igazság, hogy Jánosnak a valódi neve a görögből, az bemerítő János, tehát az a helyes. Tehát. És na, így vélekednek róla. Tudjuk azt, hogy bemerítő János már ekkor halott, hisz Herodes Antipász kivégeztette, ugye, mert megfette a vadházassága miatt, hisz testvére feleségével élt együtt. És maga Herodes Antipásztól is származik a gondolat egyébként, mikor hallja, hogy a názareti Jézus milyen jeleket és csodákat tesz, a Máté 14.1.2-ben olvassuk, abban az időben Herodes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak, ez bemerítő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatévő erők. Tehát ugye a vezetőnek nagyon nagy hatása van, azt tudnunk kell egy nemzetre. Kulcskérdés, egy vezető, hogy hisz, mit hisz és mit val. Nagyon erős hatása van. És a nép között is elterjedt, hogy valószínűleg azért működhetnek ezek a csodatévő erők benne, mert a halálból föltámad bemerítő János, és meg sokszorozódott rajta az az isteni hatalom, amely addig a szavaiban és prédikálásában megnyilvánult. A másik dolog, amit mondtak, hogy mások pedig azt mondja, Illésnek hívnak, Illésnek tartanak téged. Tudjuk azt, hogy a Biblia utolsó 2 verse, az Ószövetségi Szentírás utolsó 2 verse pontosabban, éppen az Illésre vonatkozó proféciát tartalmazza. A Malakiás proféta könyvének utolsó 2 verse, ugye 3:23-24, vagy hiszem a Károli osztása szerint az 4:5-6, így hangzik a Malakiás proféciája. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Tehát az Ószövetség ezzel zárul, és éppen ezek miatt az igék miatt, és a mózesi proféciák miatt is, aki a profétáról szól, ama profétáról, de ez inkább a következő ége szakaszhoz kapcsolódik, vagy megállapításhoz kapcsolódik. Tehát Illésnek el kell jönnie a messiás előtt, és úgy gondolták, hogy talán akkor ez a názáreti Jézus az, akiben újra visszajött Illés, és tudjuk, Illés nem halt meg. És mivel a mennyből jött vissza, ezért működnek benne ilyen természetfeletti módon a csoda tévő erők, hisz Illés maga életében nem tett ilyen kaliberű mennyiségű és tömegű csodát. Néhány csodá kapcsolódott az ő nevéhez, de ilyen mennyiségben és ilyen mértékű csodákat nem tett. Tehát biztos, hogy visszajött akkor a tüzes szekéren Illés, csak nem láttuk, mikor vissza, de valahol letette, és akkor ő az, aki letette őt Isten valahol, és akkor bejött ide, és akkor biztos, hogy ő lehet az Illés. De Jézus ezt ezzel kapcsolatban tanította őket, méghozzá Bemérítő János tanítványainak kérdése, amikor válaszolt, ők elmennek vissza Bemérítő Jánoshoz vinni a hírt a börtönbe, és elkezdi a sokaságot tanítani Jézus. Erről olvasunk már, és tanulmányoztunk igét, a Máté 11:13-15-ben Jézus így szól ezzel kapcsolatban. Mert minden proféta és törvény János idejéig profétált. És ha akarjátok, fogadjátok el. Ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy ne csak hallja, hanem értse. Hallották, de nem értették. Tehát úgy gondolták, hogy biztos akkor Illés lehet, mert csak így tudjuk megmagyarázni. Egyedül ezt a magyarázatot találjuk arra, amit látunk és látunk történni. És milyen furcsa az, amikor az ember magából indul ki. A saját elképzelései szabnak korlátot annak, amit hisz, amit gondol Istenről. A probléma az emberek az volt, hogy ezt tudták elképzelni. És a hitük a saját elképzeléseikre épült föl. És nem az érdekelt őket, amit Isten kinyilatkoztat nekik, hanem amit ők el tudnak képzelni. És azért ne becsüljük le, hát önmagában az, hogy Bemerítő János feltámadt a halálból, és így működne benne a csodatévő erők, azért nem kis kaliberű hit, nem? Tehát akit lefejeznek, visszanő a feje, és jár és csodákat tesz, azért ez nem lebecsülendő hit. Az sem lebecsülendő, hogy valaki tüzeszekéren elvisznek, önmagában hiszi, hogy valakit nem temettek el, hanem tüzeszekéren elvittek, ugye, hogy a Biblia kinyilatkoztatja, tehát ezt elhiszi, meg azt is elhiszi, hogy vissza is hozta, és prédikál, az sem kis kaliberű hit. Tehát azért az hit. Nem? Hát sokan az izének mondanák, valakinek mondod, visszanőtt a feje, meg feltámad, és elkezdett prédikálni. Ma ilyenek, de abban az időben is valószínűleg, hogy már a világ sokkal misztikusabb volt, az elmúlt 40-50 évben volt jellemző Magyarországon, és újra misztikumba hajlik a világ egyébként a napjainkra nézve. Azért van olyan sok misztikus hit az emberekben, mert a misztikum vonza az embereket. Nem az igazság vonza őket, hanem amit hinni szeretnének. Meg amit el tudnak képzelni. Tehát az emberek fantáziája akkor is ugyanolyan volt, mint most. Kitalálták, beszélgettek egymással. Te hallottál Názáretéről? Hallottam, hát képzeld el a múltkor. Hát Jarius lányát feltámasztotta. Hát még ilyet. Hát hihetetlen, pedig ezek nem nagyon csípték. Hát mindig ellene voltak, meg mindig kötölőzködtek. És nézd meg, ennek a sinagógai előjárnak feltámasztotta a lányát. Hát aki néha sárát képzel fel. Az meg leprás volt és megtisztult. Hát hihetetlen, hát megdöbbentő. Másik a vérfel. Hát képzeld el. 12 éve volt beteg. Ott a fülem halt. Ott láttam, ott történt is. Ott ugrált meg minden. Hát tiszta fehér volt, amit láttam, a rossz volt ránézni. És piros posgás lett. Hát egyszerűen nem tudok mit mondani. Tényleg ez történt. Hogy lehetséges? Szerintem Illés. Az jött vissza. Nem. Lehet, hogy Bemerítő János. Lehet, igaza volt, annak nőtt ki a fehér. Tehát az emberek így beszélgettek, és úgy elbeszélgettek egymással, hogy mi lehet. Ennyire hajlamos az ember, igaz, így értékelgetni a dolgokat, és úgy kitalálni, hogy vajon mit is akar az Istennek, hogy is vannak ezek a dolgok. Mások azt mondják, a tanítványok pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának tartanak. Ugye, hát azt mondják, hogy ha mégsem Bemerítő János lenne, ha mégsem Illés lenne, akkor valamelyik meghalt próféta támad fel. Komoly hit volt azért. Ez is, hát gondolj bele, hát itt évszázadok óta eltemetett profétákról van szó. A legutolsó proféta 400 éve Jézus színrelépés előtt profétált, azért ott átalakult a fizikai test. Ugye 400 év alatt, meg 1-2000 év alatt ugye, átalakultak ott a dolgok, és még a csont is polladóban volt már. Azt elhinni, hogy a sírból felkelt mondjuk Jeremiás, és prédikál, az lehet, hogy nagyobb hit volt, mint hogy a szűz fogant méhében és fiút szült. Lehet, hogy még nagyobb hit is kellett hozzá, de az úgy jobban belefért, hogy csak ez lehet. És hogy Lukács 9:8-ban mondja is egyébként az orvos evangélista Lukács, hogy Lukács 9:8-ban némelyek azt tartják ugye róla, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támad fel valamelyik proféta. Milyen komoly hívő emberek voltak ezek, belegondoltok. Csomó olyan dolgot hittek, amit ma is az emberek a jégnek áll, hogy ilyet el lehet hinni. Tehát szoktam mondani, hogy sokkal jobban el lehet hinni, hogy a világot Isten szava alkotta, mint az, hogy ősrobbanás és evolúció. Tehát szerintem ahhoz nagyobb hit kell. Az is hit kell, mert az tudományosan nem bizonyítható, de az nagyobb hit kell szerintem, hogy felrobbant, röpült, forgott, zsup! Megjelentek az egysejtűek. Zsup! Megjelentek a valódi sejtmaghártyával rendelkező eukarióták. És akkor elkezdtek osztódni hirtelen. Összeálltak! És felrepült a madár. Ó, fantasztikus ez a természet. Mikre képes? Szerintem ez olyan, mint Peti szokta ezt a... Ez már lehet, hogy tőle te befolyásodra. Tehát egyszerűen hihetetlen, ugye, és mégis az emberek elhiszik. Mert ezt akarják hinni. Egyik tudós írta, tudományosan megdőlni látszik az evolúció, de az evolúció elmélethez képest másra nem tudunk gondolni. Amire meg gondolhatnánk, arra meg nem merünk. Meg nem is akarunk. Ennyit mondott, és hát mi olvasunk a sorok között, nem vagyunk mi buták, tehát keresztények nem buták a közhiedelem ellentétben, hanem nagyon is bölcsek a keresztények, és okosak, és értelmesek, és megvizsgálják a dolgokat. Értem azt, hogy ugye nem akar hinni abban, hogy Isten a szavával alkotta a világ mindenséget, inkább ő azt hiszi, ami már meg is dőlt. Tehát már bizonyított tudományosan, hogy nem igaz, de inkább amellett marad, mert nem akar Istenbe hinni. Tehát ő eldöntötte, hogy Isten, mert ő nem akar hinni. Tehát a tanítványok válaszából alapvetően kiderül, hogy ismerik az emberek gondolatait. Ezek alapján világossá válik számunkra, hogy beszélgettek az emberekkel. Volt kapcsolatuk a nem hívő, Krisztustól még távol élő emberekkel, és teljesen tisztában voltak azzal, hogy mi a vélekedés. Az emberek véleménye a názáreti Jézus Krisztusról. És az is nyilvánvaló volt ebből a helyzetkép sorozatból, hogy nem tudják ki ő. És fogalmuk sincs arra, hogy a messiás, vagy az Isten fia, vagy hogyha ez a gondolat úgy fel is támadt valamelyikükben, akkor ezt úgy elsegették, inkább valamelyiket ebből a háromból választották. Ugyanis rabul ejtette őket a saját elképzelésük, és az a fajta gondolkodásmód, ami a világban akkor jellemző volt. Tehát igazán annak voltak a rabjai, ahogy az emberek általában gondolkodtak. Mert bármilyen hihetetlen is ez a három dolog, és azt mondjuk, hogy szuperszónikus, akkor a közhiedelem. Ez volt. Tehát ez volt a normális gondolkodásmód, hogy bemerítő János támadt fel, Illés jött vissza, valamelyik proféta feltámadt, tehát ez nem járt konfliktussal, aki ezt mondta, mert ez elfogadott volt. Ez a gondolkodásmód. Jézussal kapcsolatban is ez a gondolkodásmód rabul ejtette őket, és az a várakozás is rabul ejtette őket, amit gondoltak a messiásról. Tehát azért a messiással kapcsolatban is megvolt nekik az elképzelésük. Egy politikai messiást vártak, aki itt a rómaiakat kipaterolja Palesztinából, és létrehozza a dávidi királyságot a maga fényében, dicsőségében. És hát a messiás az valami király lesz, tehát valami hadsereggel fog így jönni, meg valami potenciállal, de itt ez az ács, aki egyébként Zsuzsanna meg ezek finanszírozzák itt a missziós utakat, hát hogy fog ez még egy hadsereget, zsoldosokat, vagy mi? Hát, vagy fogja ez leverni ezt a római légiókat, ez lehetetlen. Tehát ugye az nem fér bele. Tehát megvolt az elképzelésük a messiásról, az rossz volt, és a názáreti Jézussal kapcsolatban pedig szintén rossz hiteket építettek föl magukban, és rossz hitekben voltak. No, mikor ez megtörténik, akkor Jézus azt mondja a tanítványainak, no, ezt mondják az emberek. És ti? Kinek tartatok engem? Hát ti kinek mondtok engem? Kinek, mikor beszélgettek az emberekkel, mit mondtok rólam? Ez is jelenti. Hogyan gondolkoztok rólam? Mit értettetek meg velem kapcsolatban? Milyen kijelentésetek van rólam? A szívetekben, a bensőtökben. Ugye Jézus ezzel a kérdéssel alapvetően igyekezett külön választani a kettőt. Tehát segíteni a tanítványait, hogy az ő személye az teljesen más, mint ahogy róla gondolkodnak a világban. És az ő tanítványai róla egészen másképpen gondolkodnak, mint általában az emberek. Ebből két nagyon fontos igazság van benne. Egyik az, amit most elmondtam, hogy a világban alapvetően másképpen gondolkodnak a názáreti Jézus Krisztusról, mint a tanítványai. Ez az első nagyon fontos igazság. A másik fontos igazság az, hogy mivel a világ másképpen gondolkodik a názáreti Jézus Krisztusról, és a tömegek, a sokaság, tehát a többség másképpen gondolkodik, mint a tanítványok, ezért ebben a két gondolat különbségből fakad egy ütközés, egy konfliktus. Azért fontos ezt látnunk, mert Jézus a népszerűség korszakában van, tehát tömegek mennek hozzá, tömegeket etett meg, Istenné akarják tenni, mármint az ország uralkodója akarják tenni, mert ilyen király kell nekünk, aki enni ad nekünk. Ugye mondta, hogy ti azért jöttök hozzá, mert ettek a kenyerekből, és nem azért, mert ugye hisztek bennem, ugye János evangéliumában az evangélista. Tehát mondja ezt akkor Jézus, amikor népszerű, és segíti a tanítványokat arra, hogy a lényeget értsétek. Hogy alapvetően lehet, hogy sokan jönnek hozzám, de valójában az, hogy aki én vagyok, az másképpen van bennetek, és másképpen van elfogadva ebben a világban. És ez egy konfliktust hoz. Ez egy konfliktust hoz létre. Köztetek és a világ között. Segíteni akart őket arra is, hogy amikor eljön a nehéz óra, és Jézus megfeszítik, azok, akik most még királya is akarják tenni, hisz emlékeztek rá, amikor bevonul Jeruzsálembe, hogy gyermekek kiabálnak, és emberek a felső ruhájukat terítik a szamár elé, pálmákat ragadnak. Hozsánna! Dávid fiának. Ugye jön a uralkodó, a királyi köszöntést alkalmaznak, tehát bejön Jeruzsálembe, ő lesz a király. Még néhány nappal vagyunk, ugye utolsó hét, a nagy hét eseményeknél vagyunk, néhány nap vagyunk a kereszthalál előtt, még mindig a tömegek éheznek. A tanítványok azt látják, hogy alapvetően Jézus mindenki szereti. De Jézus tudta, hogy lesz egy nap, amikor elvétetik tőlük, és ez a konfliktus, ami egyébként megvan, a szívben már megvan, már készül. Az ördögnek, a világi hatalomnak a szelleme már dolgozik. Már megtévesztette az embereket, már elhelyezte a rossz hiteket, gondolkodásmódot, amely merőben ütközik azzal, aki Jézus Krisztus. Már elhelyezte az alapjait annak, hogy a népeket, nemzeteket megtévesztve ellene vigye a Mesiásnak. És elvigye odáig őket, hogy gyakorlatilag az utolsó napon fordul meg a dolog. Képzeljétek el, gondoljátok végig. Jézus egészen a nagypéntek eseményekig népszerű volt. Tömegek üdvözölték, még az utolsó napokban is, amikor bevonul a templomba, és megtisztítja a templomot. Jönnek a konfliktus helyzetek, akkor élesedik a feszültség, élesedik a két szellem közötti konfliktus. Jézus előre készíti a tanítványait erre, hogy értsétek meg, a világ szelleme és annak a fiai, akikettől ezzel a szellemmel vannak megítatva, teljesen másképpen ismerek engem, mint aki vagyok. És nem csak ez a lényeg, hanem teljesen másképp ismernek engem, mint ahogy ti ismertek engem. De itt, Cézárea Filippiben, amely városban emberek ezrei vesznek titeket körül, akik teljesen másképpen gondolkodnak, mint amit rólam ti megértettetek és megismertetek. Készek vagytok-e vallást tenni róla? Felmeritek-e vállalni, ami nem korrekt politikailag? Nem korrekt vallásfilozófiailag. Nem elfogadott az érvényes trendek tekintetében. Gondoljatok bele, ott vannak Cézárea Filippiben, nem tudjuk, hol történik az esemény, lehet, hogy leültek valahol, nyüzsögtek az emberek, Jézus meg beszélget a tanítványaival, és ott vannak körülött a rengeteg bálványimádó ember, a sokaság, mutogatnak, te a názáreti, tudod, ezt gyógyította meg, és akkor ott, abban a helyzetben, amikor világos volt, és ki is mondatja velük, hogy ezek teljesen másképpen gondolkodnak Jézussal, mint amit ők a szívükben megértettek. Hisz maga az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ugye ez nem most derül ki, hisz maga, amikor elhívja a tanítványait, és András elmegy mondjuk Péterhez, már ezek az emberek felismerik, hogy ő a Mesiás, ő az Izrael báránya, hisz Bemerítő János vallást tesz ugye róla, hogy ím az Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit, és őt kövessétek, és András így kezdi követni a Názaretit, és így hívja majd Pétert, és hívja a többi tanítványt, hogy itt a Mesiás, megtaláltuk a Mesiást. Tehát önmagában ez a megértés nem itt kezdődik bennük, nem ez a lényege, hogy most ők most értették, hogy ő a Mesiás, hanem most tartotta Jézus fontosnak azt, hogy megértsék, hogy a világ teljesen másképpen gondolkodik róla, a látszat ellenére. A látszat ellenére. Tudjátok, nagyon aranyosan el lehet beszélni az emberekkel, sokszor elmondom. De amikor a názareti Jézus Krisztusra kerül a szó, a maga evangéliumi kizárólagosságával, tehát nem egy Isten a sok közül, ő az Isten, nincs más, csak ő, akkor vagy te egy olyan kirekesztő, szektás, aki nem tolerálod tolerálod, köszönöm szépen a nyelvórát, tehát nem tolerálod a mások véleményét, mert te nem vagy európai. Te nem vagy modern. Te a középkor előtt éltél. Még lehet az előtt. Hát még az ős emberek is normálisabban gondolkodtak, mint te, őskövület. Hát hogy lehetsz ilyen divatja múlt? Na, ennek a beszélgetésnek a lényege ez. Nem az a kérdés, hogy Péter nem tudta, hogy Jézus a Mesiás. Mert tudta, azért kezdte követni. Mert azt hitte, hogy a názareti Jézus a Mesiás. Azért ment első perctől kezdve utána, és a többi tanítvány is. Hisz ezt látjuk a Bibliában, ez már hamarabb megjelenik ez a megértés bennük. De ezt a konfliktust nem érezték, amire Jézus most itt rámutat nekik. Mert sikeres volt Jézus. Azt se értették, hogy miről beszél, mikor a farizeusok és a szadduceusok kovászáról beszél. Nem értették a tanítványai. Hát olyan aranyos emberek, most mi a probléma, néhány ember itt durcás, de hát uram, hát itt 5000, 10000, 15000 ember hallgat téged. Hát azt a néhány ember számít, hát szuper az egész, hát megy a misszió előre, és hát tömeg jönnek, hát esznek, isznak, és ilyenek és sorák történnek. És Jézus próbálja a szívüket készíteni, hogy amikor eljön az idő, és az igazságért megfeszítik a Krisztust, és ők egyedül maradnak, és eljön az idő, hogy azért, ahogy ők hisznek, és amit vallanak a Mesiásról, üldözni fogják őket, tudják, hogy ez a normális. Mert egyébként látszólag sikeres a dolog, de valójában a szellemi valóját tekintve komoly konfliktus feszül a Krisztus hívő és a világ gyermeke között. Egy komoly szellemi konfliktus feszül. És ne lepődj meg, ha megváltozik a hozzád való viszony egy embernek, amikor elkezdesz a názareti Jézus Krisztusról, azt szerint a meggyőződés szerint bizonyságot tenni, ami benned van. Aranyosan el tudsz beszélgetni sok mindenről, de amikor elkezdesz vallást tenni arról, hogy kinek ismerette a názareti Jézus Krisztust, kinek erő, az már megütközés hoz, és konfliktus hoz. És soha nem mondta Jézus, ha te őt követed, mindenki szeretni fog téged. És több esetben a keresztényeknek komoly problémát jelent az, hogy elutasítják őket, amikor bizonyságot tesznek. Sőt, jó kapcsolatok megromlanak. De erről Jézus beszélt. És a tanítványait ebben a beszélgetésben készíti erre, hogy figyelj, lesz, hogy az apád fog ellened fordulni. És nem azért meg gonosz, hogy vele vagy nem tiszteled, nem szereted, és bűnt követtél el, azért, mert szereted Jézus Krisztust. És az, amit hiszel róla, azért te szektás leszel, kiközösített leszel, és üldözni fognak téged. Tehát igazán ezt szerette volna Jézus, ha megértik a tanítványok, és megértik azt, hogy a tömeg elvárása Istennel és a Mesiással, a názareti Jézussal kapcsolatosan teljesen más volt, mint amit Isten igéje kinyilatkoztat és kijelent, és amit a tanítványok megértettek. A kérdésre Péter válaszol először. Nem meglepő. A kérdést nem Péternek tette fel Jézus, hanem a tanítványoknak, de Péter a maga temperamentumához hűen azonnal válaszol. Ha milyen kérdés ez, uram? Ha-ha, te vagy a... Hogy is mondja pontosan? Mert mindegyik szava fontos. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Gyakorlatilag az első nagyon rövid és tömör hitvallással állunk szembe. Én azt gondolom, hogy Péter itt nem azt mondja, hogy hanem azt mondja, Uram, hát ki lennél? Hát micsoda kérdés? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Persze, többiek mondok, így van, igen, mi is így gondoljuk. És ezt hisszük, ez a normális. És Jézus ebben a feszültségbe helyezi el őket. Hogy értitek, mit mond a világ rólam? Nem ezt mondja. A világ nem ezt hiszi rólam. Ti pedig ezt hiszitek. Értsétek meg, egy komoly konfliktus helyzetben vagytok benne. Egy nagyon komoly szellemi konfliktusban vagytok benne. És néhány keresztény feladja, amikor ezekkel a konfliktusokkal találkozik, mert úgy gondolja, hogy keresztények kedvesnek kell lenni. Aranyosnak kell lenni. Cukinak kell lenni. Szerethetőnek kell lenni. A keresztények a legkedvesebb emberek a világon. Azok mindenkinek segítenek. Azok igazat mondanak. Becsületesek. Pontosak. Nem hazudnak. Megbízható munkaerők. A keresztények jó választások. Ugye azt gondoljuk, hogy eddig kell elmenni. És mindez azt gondolom, hogy jó, ha igaz. De Jézus világosá teszi, hogy az ő nevéért lesznek konfliktusok. És ez normális. És nem kell meglepjen bennünket az, ha valakik elfordulnak tőlünk, vagy megharagszanak ránk azért, amit mi meggyőződésből az Isten beszéde által a lélek világosságában megértettünk a názáreti Jézus Krisztusról, és amely által, és amelyben egyedül életünk van, és nincs más. Ki mondja ezt a mondatot? Péter. És közben szerintem körülnéznek a többiek, Tamás, hogy ez bajnok volt a hitben. Körülnéz, és akkor leesítek, hogy hol vannak. Fú, ez a császár városa. Ami azt mondjuk, hogy ez az élő Isten fia, a mesiás, akkor itt ezek a szobrok, meg a császárimádat, meg minden, amiért egyébként elég gyakran választották el a fejétől az embereket. Húha, ez forró. Ez meredek. Krisztus követni meredek. Nagyon nagy kihívás. Jézus soha nem mondta senkinek, hogy ez nem az. Jézus, amikor hívta a tanítványait, hogy kövessetek engem, azt mondta, hogy tagadjátok meg magatokat, vagy vegyétek fel a keresztet magatokra. Aki hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Tehát így készítette a tanítványait. Vagyis így. Jézus így hívogatott megtérésre, gondoljatok bele? Jönni akartak megtérni az emberek, mondták, várjál. Mielőtt még követnél? Gondold meg még egyszer. Kész vagy halálba adni az életedet, hogy engem kövess? Jézus nem úgy evangélizált, hogy gyere utánam, jó lesz neked. Minden szuper lesz. Mindenki szeretni fog téged. Te ezt a legfrankóbb gyerek a munkahelyen. Mindjárt kineveznek téged osztályvezetőnek. A fizetésedet meg háromszorozzák. Betegség? Ho-ho! Nem lesz soha. Gyere Jézushoz! Hát mindenki jönne. Csak Jézus nem így evangélizált. Aki elkötelezte magát mellette, az letette az életét. És ebben a beszélgetésben is Jézus világossá teszi a tanítványai számára, hogy a bennetek lévő szellem az idegen ennek a világnak. És nektek a világban lévő szellem idegen. Idegen. És kérdezgettek tőlem dolgokat, keresztény fiatalok is, beszélgetek velük, hogy ilyen helyekre, olyan helyekre lehet-e menni, lehet-e a világi zenekarokban, könnyű zenekarokban zenélgetni. És mondtam, hogy nézd, igazán nem nekem kell szószerűen megmondani neked, de egyet tudok mondani, hogy az én lelkem, az én szívem nem bírná ezt el. Én nem tudnék ott lenni. Mert mi köze a világosságnak a sötétséghez? Vagy a sötétségnek a világossághoz? Tehát én ezt már nem tudnám tenni. Én nem érezném magam jól ilyen helyeken. És ez a normális, tehát adsz egy receptet valakinek, hogy nem lehet, veszett fejsze nyele. Ugye mit ér a veszett fejsze? Nyele. Hát gondolj, képzeljétek el. Hát fát kéne vágni egy fejsze nyéllel, amire elveszett a vas. Ugye maximum dobnak használható, hogy dobverőnek, de a célját, a rendeltetését be nem töltheti. Ugye? Tehát ez egy ilyen dolog. Ezért mondja Pál apostol a Római Levél 10.9.11-ben. A Róma 10.9.11-ben. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, meg vagy mentve, meg vagy váltva. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És a Róma 10:11 az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Tehát mit jelent nem szégyenül meg? Egyrészt ugye benne marad a bizonyosság, másrészt, mikor a végig megy a pályán, átszakítja a célszalagot, akkor hozzá a koronát, a győzelmi koszorút, nem fog megszégyenülni. Az Úr várja, és megadja a jutalmát. Mikor imádkozom, gyakran elképzelem, Atyám, egy napon veled leszek. És mindig zavar, amikor ezt úgy nehéz elképzelni. Mikor úgy érzem, a szívem úgy beporosodott, vagy úgy eltompult a szellemem. Ilyen előfordul néha velem, lehet veled soha, de... És akkor elkezdek gondolkodni ezen, hogy mi is ez az egész? Miért gondolkodok én így az Atyáról? Miért gondolom én úgy, hogy a nehéz az Atyához menni? És akkor rájuk, hogy ez butaság, rossz gondolkodásmódból fakad. Vagy úgy gondolom, hogy emberileg ezt lehet csinálni, hogy az Atyának tetszen az életem, és valamit csinálnom kéne még ahhoz, hogy vagy eszembe jut, hogy ha többet imádkozhattam volna, vagy többet olvashattam volna a Bibliát, és akkor úgy eszembe jut ez, és mondom, ez marhaság, hát nem azért szeret nekem Isten, hogy többet olvasok Bibliát, meg többet imádkozok. Veszett fejsze, nyele, ha már azt gondolom, hogy ha többet imádkozok, többet olvasom a Bibliát, akkor Isten jobban fog szeretni. Ez már. És akkor rájövök, és akkor egyben azt mondom, halleluja. Mi is, hogy is van? Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus azt mondja, és erre vezeti a tanítványokat, hogy fontos, hogy higgyétek, hogy ki vagyok én a szívetekben. És a konfliktus nem ebben van. Hanem abban, amikor azt ki is mondjátok. De az erő is abban van. Amikor a szív hitéből szól a száj. És vallást teszel abból fakadon, amit teljes szíveddel hiszel. Péter tehát vallást tesz, hogy felismert a názareti Jézus tanításában, tetteiben a proféták szava által a megígért messiást, aki az élő Isten fia. Mindezt vallja ott, ahol sok Istent tiszteltek, és ez nem volt politikailag és valláspolitikailag korrekt, hogy ő kizárólagosnak mondja ugye, Jézus Krisztust, a sok Isten hívő fősodrásban, fősodrással szemben. A Máté 16:17-ben beszél arról Jézus, hogy hogy működik ez, amikor valaki ilyen hitre jut. Azt mondja, nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Ugye maga a felfed, az a szó van itt, hogy feltár, nyilvánvalóvá tesz, leleplez valamit valaki előtt. Hát Jézus rámutat arra, hogy Péternek a szívében ez a fajta hit és megértés, ez nem bemerítő János prédikációja miatt van benne. Tehát nem azért van, mert meghallotta bemerítő János prédikálását, és megértette az agyával, hogy íme az Isten báránya. Nem azért van, mert nézte Jézust, és hallgatta a tanításait, és az agyával felfogta, hogy miket tanít Jézus, hanem azt mondja itt Jézus, hogy egy mélyebb dologról van szó, és ez a megértés nem az emberek véleményéből fakad, hanem teljesen világosan a szívben a Szent Szellemtől van benne. Az Atya maga, aki kijelentette neki, hogy ki a fiú. És talán amikor Péter körülnéz, és ugye, ha egy gyorsabb volt annál, hogy elemezzen, majd később elemez egyébként, már érettebbé válik, tehát Péter elég gyors volt a beszédben, és lassú volt az elemzésben. Jakab neki is mondja, hogy két füled van egy szád, tehát gyors legyél a hallásra. Késelmes a szólása, van egy-két akciója. De gondoljatok bele ebbe az egész szituációba. Körülötte van ez az erős szellemi közeg, ami elég sötétnek mondható. Nyilvánvalóvá válik ez a konfliktus, és a Péter kimondja ezt, hogy te vagy az élő Istennek a fia, te vagy a messiás, a Krisztus. És így kimondja, csak így néz, körülnéz, hogy hát ez tényleg nem normális. Hogy alapvetően nem következik abból, amit látok. És amit megismertem az emberek tömegeinek véleményéből. És akkor azt mondja neki, Jézus, hogy azért vagy boldog, mert nem emberek véleményére hagyatkoztál, amikor ez a hit megszületett benned, hanem az Atya jelentette ki neked személyesen. És alapvetően ez a kijelentés hangzik vissza János 6.44-ben, ennek a megértéséhez segít bennünket Jézus tanítása, János 6.44. Senki sem jött én hozzám, hanem vonzza őt az Atya, aki, mondja Jézus, elküldött engem. Ez egy alapelv, hogy senkiben nincsen keresés. Krisztussal kapcsolatban keresés az evangéliummal kapcsolatosan, ha csak nem az Atya vonza, és hadd hegyezem ki a fiúra, Jézus Krisztusra. Az Atya tudja megadni valakinek ezt a megértést, és ő tudja egyedül megnyitni az emberek szívét. Körülöttünk sok ember van, akinek rengeteget beszéltünk az Úrról. Nem akarom, hogy föltedd a kezedet, mert tudod, hogy hányszor beszéltél a családtagjaidnak, a munkatársaidnak, a rokonaidnak Jézus Krisztusról, akik még nem ismerik az Urat. Sok van, igaz? Sokat beszélünk az Úrról. És ez normális. És hány ember van, aki látod, mennyire szüksége lenne Jézusra, és mégsem adja át az életét Krisztusnak. És olyan komoly változás lehet észrevenni az emberek életében, amikor elkezdesz értük imádkozni. Döbbenetes számra. Amikor elkezdek értük konkrétan azért imádkozni, hogy az Atya a Szentlélek által nyissa meg az elméjüket és a szívüket, hogy megtérjenek és új életre jussanak és megértsék az evangéliumot. Egyszerűen megdöbbentő lehetőségek nyílnak a beszélgetésre. Élethelyzetek változnak meg emberek életében. Belekerülök olyan kapcsolatrendszerekbe egy-egy emberrel kapcsolatban, amikor lehetősége van megélni a hitet, megélni a keresztény életet. Lehet úgy, hogy elrontottam, és bocsánatot kérek. Akár főnökként a beosztottamtól. Ugye ez nem egy szokványos szituáció általában. És ezek a lehetőségek döbbenetes módon jelentkeznek, szinte tömegesen, amikor elkezdek imádkozni konkrétan, tehát név szerint, ezekért az emberekért, hogy Uram, menjek hatalmas Istene, édesatyám, küldd el szent lelkedet, nyisd meg az elméjüket, nyisd meg a szívüket, hogy megértsék az evangéliumot. A szívükben értsék meg. Mert Uram, esélytelen, ha az agyukra akarok appellálni. Olyan erőségek vannak az agyukban, hogy beszélhetek nekik ezer évig, nem fogják tudni megérteni. És Jézus mennyit prédikált az embereknek? Elmondta nekik, hogy bemerítő János volt illés. Mégse értették. Maga az Isten fia tanította őket így, szemtől szembe mondta nekik. És nem értették meg. Nem értették. Bemerítő János bizonságot tett, hogy íme az Isten báránya. Azt hallották ott, akik körülötte voltak. Mégsem értették. Hallották, de nem értették. És belemelyezte vitatkozásokba, meg sok beszélgetésbe. Nem jut sehova. Nem jut sehova. Évekig nem jut el egy kapcsolat sehova az Isten megismerésében, ha az Atya Isten meg nem nyitjanak az elméjét és a szívét. De ezért lehet imádkozni. És az imában, az ima ereje által az világ szellemét az Isten leveszi az emberek elméjéről, annak a szorítását. Mit is jelent a világ szelleme? Mit fognak mondani, én megtérek? Sokszor komoly pozícióval lévő embereknek óriási konfliktusok, azt tudják, hogy nem ez a mainstream, a elfogadott. És ha én azt hiszem, hogy te, én különös leszek. El fogok veszíteni egy csomó barátot. Akire rájövök, akikkel kapcsolatban rájövök, mikor megtérek, hogy ezek nem barátok, hanem haverok. Mert általában az ember, mikor megtér, azokról, akiket legnagyobb barátainak gondolt, mindjárt megérte a Biblia tanítás alapján, ezek haverok voltak, nem barátok. És azt hittem, milyen nagy barátok vagyunk. És ebbe belegondolnak az emberek, mikor bizonságot tesznek Jézus Krisztusról, és látják a te elkötelezett életedet. Hidd el! Sokkal hamarabb, mint gondolod, levágják, hogy mivel járna az, hogy megtérnének. És ezért megtartják a három lépés távolságot. De ha forró vagy, még lehet a 15-öt is. Mert még kicsap a tűz, aztán még bajuk lesz. És akkor aranyosan elbeszélgetnek veled, néha meghallgatják a véleményedet, mert értelmes ember vagy, és azért okos dolgokat mondasz nekik, és mondasz néhány igeverset, és akkor az úgy jó hallani, de aztán újra nem érdeklődnek. És azt érzed, hogy tartják a távolságot. Nem ismerős ez a gondolat? Ismerős az élethelyzet? Kezdjetek imádkozni értük. Név szerint ezt kérjétek az Úrtól. Fedd fel, atyám, nekik, kicsoda a te fiad. Add meg ezt a megértést nekik, mert én is úgy tudtam megtérni. A vallásos ködből, az okkultizmusból, a bűneimből, a szenvedélyeimből, a világ életmódomból, a test életemből. Úgy tudtam megtérni, hogy megértettem ki a te fiad Jézus Krisztus. És megértettem, megismertem, milyen elveszett vagyok én. Hogy a fiadnak meg kell halni az én bűneimért. Ezt itt értetted meg, nem itt. Az agyad legyártotta volna a hiteket, hogy miért ne kövess Jézus Krisztust. Akkor ugyanez volt a helyzet. Óriási nyomás nehezedik a világban az emberekre. Egyik embernek a véleménye a másikra, amely mögött komoly szellemi erők mozognak. De nincs új a nap alatt. Nem volt ez másként, akkor sem, mint ahogy most van. Ne hagyjunk fel az emberekért való imádsággal. Értsétek meg, eszembe jut az a kínai asszony. Kínában nem volt könnyű soha hinni. Ugye az elmúlt 50-60 évben. Talán az 60 éves legalább a kommunizmus Kínában. 50 valahányban fordult a kocka, úgy emlékszem ott. Jól emlékszem, igaz. És nem volt egyszerű megtérni is. Gondolj be, egy asszony, amikor megtért, akinek férje volt. És mondjuk egy kommunista férje. És az asszony hitre jutott. Azért az egy komoly szellemi konfliktus, egy hívő ember azt fel tudja mérni, hogy mennyire más az, amit ő vall és hisz, mint az, amit a férje. És az asszony, mivel az házban nem tudott máshol menni, nyugodtan a WC-be járt be imádkozni. A WC-be ugye nem zavarták egymást. Akkor beállt a WC-be, kicsit megnyúltak ezek az idők, és ott letérdepelt a WC mellé, és könyörgött a férjért, hogy adja meg neki az Úr, hogy meg tudjon térni, hogy meg tudja érteni, kicsoda Jézus Krisztus, hogy nyissa meg a szívét. És az asszony minden nap rendszeresen könyörgött az ő férjért. Egy napon azt mondja, férje, miről is beszéltél nekem a múltkor? És aztán elkezdte hirdetni neki az evangéliumot, férj összetört, és azt mondja, és elmondta neki az asszony, hogy drágám, ezért imádkoztam, érted? Minden nap. A WC-ben azért voltam én ott annyit, mert ezért imádkoztam, érted, hogy ezt megértsd. Azt mondta a férje, drágám, akkor oda akarok menni, ahol imádkoztál, értem, ott akarom átadni az életemet Jézus Krisztusnak. Bementek a WC-be. Letérdepeltek, elég szűk volt a hely, de ott adtál az életét Jézus Krisztusnak, ahol a feleség imádkozott érte. A feleség imádkozott érte. Ez azért fontos megérteni, és hogy Jézus azért tanítja ezt, hogy lejussunk egy szellemi megértésre, hogy hiába még jön az emberek, ezt nem imádkozol értük. Tehát nem működik, értsétek meg, mert akkor elég lenne a beszéd. Akkor tudod, te nem hívő ember lennél, hanem filozófus. Abból meg van elég. A történelem folyamán annyit összehordtak butaságot, nemrégiben olvasgattam erről, és úgy megnyugodtam, hogy például nem ültem fel a posztmodern szélre. Tanították, érted, komoly emberek, hogy posztmodern ember, így, úgy, amúgy, értsük meg, alakítsuk az Isten tiszteletet, rövidítsük, röviden prédikálunk. Én meg azt mondom, nem tudok ezzel mit kezdeni, lehet, hogy nem vagyok modern, meg maradi vagyok. Én csak hiszek az ige hirdetésben. Nem tudok belemenni, hogy 10 percet prédikálni, csináljunk két színdarabot, aztán elmegy mindenki haza. Nem tudta feldolgozni a lelkem. És úgy örülök neki, hogy jönnek az újabb filozófusok, és ennek nem volt igaz az. Az akkori értelmezése a világnak, a posztmodern értelmezés nem helyén való. Mert azt kell látnunk, hogy az emberekben újra és újra feltör az örökké valósága kapcsolatban a kérdés, hogy mi lesz velem, hova jutok. És megpróbálta a posztmodern elhitetni velünk, hogy az embereket nem érdekli már ez. De azt látjuk, hogy a világ végéről egyre több filmet csinálnak. Bármilyen mondták a filozófusok, az embereket nem érdekli. Mégis tömve vannak a mozik a 2012-es maja filmekkel, meg mindenféle marhasággal etetik őket, de keresik az emberek, mert ott van bennük a kétség, hogy mi lesz velem. És lehetem modern, posztmodern, középkori, bármilyen filozófiai irányzatban, görög, római, teljesen mindegy. Alapvetően ott van a kérdés minden emberben. És a keresztények a modernek, mert ez mindig aktuális az üzenet. az emberiség történelmének minden korszakában üzenetünk ugyanaz, és ugyanúgy megváltoztatja az emberek életét, akik a hitre jutnak. Bármilyen korban és bármilyen filozófus tömte az agyát az embereknek. Ez az igazi! Halleluja! Erre jöttem rá, és úgy megnyugodtam, amikor olvasgattam a filozófusnak gondolatait. Na mondom, de jó, hogy nem álltam be ebbe a sorba. De egyszerűen bírta elviselni a lelke, nem tudtam rálenni, hogy ellenkezett a bensőm ezzel, hogy legyünk akkor most posztmodern gyülekezet, és akkor vibráltassunk meg minden, mert extázisba kell hozni az embereket egy kicsit, hogy befogadják az evangéliumot. Nem hiszem ezt. Nem hiszem ezt, hogy így van, meg van írva. Változatok meg a szellemi megértésétek megváltozása révén. Hogy megértsétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, tökéletes. És meggyőződésem, a Názaret Jézus Krisztus hirdette az evangéliumot. Ma is ez a legmodernebb módszer. A legmodernebb módszer. Ha az Isten fia ezt a módszert alkalmazta, hogy imádkozott az emberekért sokszor éjszakákon át, küzdött értük. Ki legyen a tanítványom, atyám? Kit vegyek magam mellé? Hogy legyen, uram? Hova menjek? Mit csináljak? Itt ez a sok beteg. Menjél a fiam, mert azért küldtek, hogy hirdess az evangéliumot minden faluba és minden városba. Szegények is mindig lesznek beteg. Betegek is lesznek mindig. De menjél, prédikál az evangéliumot, mert meg kell, hogy meneküljenek. Töltsd meg egész Izraelt az evangélium hírével. Töltsd meg! Hirdesd! Imádkozz értük. És ezt akarta Jézus, hogy megértse Péter is, meg a tanítvány sereg. Érted, Péter? Hiába állsz ki Jeruzsálembe, a templomba, és prédikálsz nagy hangon. Ha az atya nem adja meg az embereknek, hogy megértsék, amit mondasz, nem tudnak megtérni. Ezért imádkoztak olyan buzgón. És amikor imádkoztak buzgón, hogy atyám, tegyél jeleket és csodákat az evangélium hirdetése nyomában. Megrendült a hely. Azt mondod, hogy ó, mit hallok? Mit akartok? Az evangéliumot megosztani? Hát de most fenyegettek benneteket, most mondták, hogy ezt csináltok, akkor kaptok. És ennek ellenére, hogy a fő sodor irány az, hogy hallgassunk, legyünk jól neveltek, tisztelni kell a vezetőket. Ugye lehetett van ilyen tanítás is. Azt mondták a vezetők, hogy hallgassunk, legyünk csendben, és akkor csendben vannak. De hát nem így volt, mert Jézus már készítette őket, hogy igen, konfliktusokat fogtok átélni. Konfliktusokat fogtok átélni. Húha! Hát a lényeget úgy is elmondtam. Tehát megértsük ugye azt, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Tehát a hívő ember, aki üdvözült, az így működik. És imádkozunk, értsük meg, könyörgünk az emberekért személyesen, konkrétan. Kérd vagy az Úr, nyissa meg a szívüket, a szellemüket, mert hiába beszélsz nekik. Maximum, hogy filozófus leszel. Keresztény filozófus, aki... De szerintem ez nem kihívás nektek. Nekem legalábbis nem. Nekemben vallás filozófiát tanultam volna, és akkor okoskodnék, hogy... Nem a vallás filozófusokat akarom kigúnyolni, ne értsetek félre. Önmagában az, hogy ha azt hinném, hogy a tudás önmagában, a tudás és az ismeret önmagában elegendő ahhoz, hogy emberek megtérjenek, az tévút lenne. Mert a szívben kell kinyilakoztás legyen az ember. Az atyától, a Szentlélek által. Hogy kicsoda Jézus Krisztus. És nem is akármilyen kinyilakoztatás, hanem konkrétan a názareti Jézus személyét illetően. A személyét illetően. Ez nagyon fontos. Míg el nem felejtem. No, a kinyilakoztás hatása van ugye az egyéni életünkre. Amikor átvesszük ezt a kinyilatkoztatást. A Galata 1.15.16-ban Pál apostol így vall erről. Galata 1.15.16. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, milyen döbbenetes megértés. Azt mondja Pál, minden az életemben Istentől van. A családom, a szüleim, a származásom. Pedig kár neki személynek ítélt mindent. Minden filozófia okoskodását. De azt mondja, minden, ahova születtem, az benne volt abban, amit Isten rólam eltervezett. Tudtad ezt? Egyáltalán nem véletlen, hogy felnőttél, amiről beszéltél is. Ott volt az atya, és látta mindazt, ami vele történik. És benne volt az ő tervében. Hihetetlen, nem? Tudta, hogy ez így lesz. Persze nem biztos, hogy az örült annak. De mégis tudta. Világi szülők, akik ott vannak körületetek. Isten nem véletlen helyzetel abba a családba, vagy a helyzet. Tudott mindent. És már gondolt rád, miért meg sem születtél. Kiválasztott téged, hogy az övé legyél. Óriási áldás. Pál így gondolkodik magáról. Pedig károsztatta volna magát, meg mondta a bűnösök közt első vagyok én, tehát tisztában volt, hogy honnan jött. Mégis azt mondja, amikor megemlékezik erről, hogy az anyám méhétől fogva kiválasztott engem az Isten. Azt mondja 16. versben, hogy kinyilatkoztassa a fiát bennem. És ebből a kinyilatkoztatásból fakad a következő részének az igeversnek, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ezért, ha benned ott a kijelentés, kinyilatkoztatás, és imádkozol az embereket, és így hirdeted, teljes biztonsággal teheted. Bizonyossággal teheted, hogy akit az Isten elkészít, és megnyitja a szívét, és eltáll az evangélium, meg fog térni. Meg fog térni, igaz, Orsi? Emlékszem rá, amikor te megtértél. Milyen jeleket tett neked Isten? Fantasztikus volt. Emlékszel rá? Felhő ki, nap lesüt, természetfeletti jelekkel támogatta az evangélium hirdetését az Úr. Esős volt, egész nap esett az eső, felhős, borús idő. Meghirdettem az evangéliumot, hogy Jézus feltámadt és él. Aki akarja átadni az életét, jöjjön Jézushoz. Kisütött a nap, ott azon a téren, ahol voltunk, és lesütött a nap a színpadra, a színpad előtti része, ahol hívtam megtérni az embereket. Hát mondtam is ott, hogy nézzétek meg, jelek és csodák erejével támogatja az Úr az ige szerint az evangélium hirdetését. És Orsi akkor megtért, de kellett ahhoz, hogy kinyilatkoztástól indítatva a Miriam, az ő barátnője, tanúságot tegyen róla, mármint Jézus Krisztusról, és eljött az idő, amikor lehet, hogy sokat beszélgettél vele, meg mondtad, még nem tér már meg, annyira kéne már neki. Én úgy látom, hogy meg kéne térni, mert minden bajának a gyökere az, hogy nem ismeri Jézus Krisztust úgy, hogy én. És fejet tetején ráhattál volna, mégis akkor történt meg, amikor Isten megnyitotta a szívét. Így van? Akkor hogy örültünk neki? Meg azóta is. És így történt mindannyiunkkal. Így történt mindannyiunkkal. És Pál azt mondja, kiválasztott Isten, kinyilatkoztatta bennem az ő fiát. És az én igehirdetésem ebből a kijelentésből fakad. Ebből a meggyőződésből, megismerésből fakad. Így beszélek az embereknek. Akárhol. Nincs itt semmi nagy trükk, azt mondja Pál. Az én szolgálatomban semmi nagy trükk nincs. Isten elhívott engem arra, amit teszek. Megértettem ki az ő fia. És csak elmondom az embereknek. És hol ennyien, hol annyian megtérnek, és létrejönnek a gyülekezetek. És hát megyek tovább. Nincs ezzel mit többet beszélni. Én egyszerű ez a téma. És ettől a kinyilatkoztástól volt olyan bátor és stabil. Tehát ettől a megértésből fakadóan, mivel tudta, hogy ő benne teljesen másképp él az Istenről, meg a fiúról, mint a világban azokban, akik felé szolgál. Nem lepődött meg, hogy konfliktusok jönnek. Mert hát tudta, hogy ez a normális. Hogy nem tetszik az embereknek, amit ő mond egy olyan több Isten hívő kultúrában. Mint amilyen a mostani is. Abszolút. Tehát ez az egyénre ilyen hatással van a kinyilatkoztatás, ilyen bátorságot nyer, és ilyen meggyőződéses lesz. Meggyőződéssel követi Jézus Krisztust. Meggyőződéssel tesz vallást róla. Mert ő benne megvan ez a kijelentés. Mondja az ige, a hitnek a titka. Mert ez egy titok, tehát nem tudod megmagyarázni. Hogy van az, hogy valakinek bizonyságot teszel, és a másik, aki hallgatja, megszületik benne a hit. Vesz egy kijelentést. Így de nekem ezt egy képlettel. De még kettő egyforma sincs. Még nincsenek analógiák. Hogy ez valójában belül lesz, hogy történik. Gőzünk nincs. Egy tanítványi csoportot vezettem, ott voltak fiatal hívők, kérdeztem tőlük, hogy hogy kezdtél hinni? És nagy csend lett. Senki nem tudta megmondani. Mondom, jó válasz. Hát fogalma sincs. Közöd nincs. Egyszer csak arra ébredt, hogy hiszek. Nem? Hirdették, persze tudjuk, hogy mi jutatott oda meg. De értsd meg, nem ebben van a lényeg. Ezek kellenek, de a lényeg nem a bizonságtevésen van, hanem az, hogy Isten hogy munkálkodik az a bizonságtétel nyomán az emberek szívében. És ez nagyon fontos dolog. A lényege a missziónak ez. És az meg egy titok, hogy kinek ez mikor jön el, nem tudjuk. Csak örülsz nekem, mikor megadja az Úr ezt a kegyelmet. És megnyitja a szívét. Aztán a kinyilatkoztatás hatása a közösségre. Tehát az egyéni életre nézve ez a meggyőződés, amely sikereket is tud kezelni, és kudarcokat is tud kezelni. A sikerek Isten dicsőségében van. A kudarcokban az Úr van vele. És semmi más nem történik vele, mint ami Jézussal történt. Tehát tudja dolgozni, mert tudja, kiben hisz. A közösség életére milyen hatással van ez a fajta kinyilatkoztatás és megértés Jézus Krisztusról. Ez egy történetet szeretnék elmondani. Volt egy gyermeksportolóba álló kis csoport, és versenyre készültek. Igen, ám csak menet közben két gyermek a csapatból rázas beteg lett. Ezek is gyerekek, tehát alsó tagozatos gyerekekről van szó. Kicsik. És kezdődött a verseny, és hozzák ezt a két lázas gyereket, akit begyógyszerezve hoztak a versenyre, és tudjuk is fehérek, meg minden, és a többi szülő mondja ennek a két szülőnek, hogy hát minek hoztátok ide ezt a két beteg gyereket? A szülők válaszol, ha nem hozzuk őket ide, nincs ki a csapat. És elvesztik a versenyt. Mit tettünk volna mást? A versenyt megnyerték, ezek a beteg gyerekek közül egy hibázott, de a többi plusz teljesítmény elég volt ahhoz, hogy elsők legyenek, de nem lettek volna elsők, akkor is ennek a napnak a hőse ez a két gyerek volt. És hiába nyomott volna a szuper teljesítményt a csapat többi tagja, mind kiváló. Nem lett volna ki a csapat. Annyit nem tudtak hozzátenni, hogy hozzák annak a két gyereknek azt a pontszámát, amit hoztak. Ennek a napnak ez a két beteg gyerek volt a hőse. Ma a keresztényként mit mondaná ezeknek az embereknek te? Meg vagy őrülve? A rubofenne, berubofenezve a gyereket hozod versenyre? Hát ennyire fontos neked ez? Hát te nem vagy normális. Na, komfort kereszténység. Egy jobb enyenes. Ne húzódj el. Ez komoly. Miért volt ez? Azért, mert oda szánták magukat a gyerekek is, és a szülők is arra, hogy sportoljanak. És oda szánták magukat arra, hogy versenyezni fognak, akkor ha csak egy sanszuk van arra, hogy ezt megtegyék, megteszik. Ilyen a versenysport. Ilyen a versenysport. De mit mond Pál apostol erről a versenysport témáról? Egyből veszitek, jó, nagyon tetszik. Elvad hatatlan koszó, egyből kórusban. Ó, halleluja. Dicsőség az Úrnak, folytassátok. Ez a jó. A 1 Korintus 9:25-27-ben nekem is ez jutott eszembe, amikor ezen gondolkodtam. 1 Korintus 9:25-27. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek. Mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgálvá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlannál küzdelemre. Tehát ennek a két gyermeknek az életpéldája, akik múló dicsőségért, nem is igazi arany medálért, hanem úgy néz ki, mint arany lenne. Azért képesek voltak a szüleikkel együtt betegen oda menni, és megtenni. Azt mondja Pál, én, hogy rosszul érzem magam, hány ingerem van, fáj a fejem, majd összesek, ne prédikálj Korintusba. Te, hogy csinálok én ilyet? Amíg járni tudok, addig megyek, ne rám nézzetek, mert az borzasztó. Én sem nézek inkább tükörbe, akkor is homályosan látok. De most prédikálok nektek. És amit mondok, az a lásadok túl. És azért teszem ezt így, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, ami Isten szellem által, a szellem ere által legyen Krisztusban. Kedves barátom Ford István elmondta, a gyülekezetplántálásban voltak. A gyülekezetplántálás első időszak arról szól, hogy aki a plántáló csinál mindent. De hát ugye a plántáló is a családja az, aki általában mindenről gondos visel. És hát hasmenése, hány ingere volt. Egész nap ajtott készülni is az ígéretés állna, szaladgált jobbra-balra, már inkább balra, mert ott volt a WC, vagy most dolgok, bocsánat, hogy teljesen. És azt mondom, és mit csináljak? Ha nem megyek el, nem lesz, aki prédikáljon. És uram, erősíts meg engem, mert hát nem tudom, mi lesz, hát ott azért milyen csúnya lenne, hogyha én ott mindenki előtt. Oda szánta az életét, azt mondta, uram, oké, adj nekem erőt. És azt mondja, kiállt, hirdette az igét, addig semmit nem érzett a bajából, mi prédikált. Amikor befejezte, szaladt utána azonnal a vécére, újra nem rendeltetésszerűen távoztak tőle a dolgok. Tehát valahol, akiben ez a kinyilatkoztás ott van, az így él. Így él. Így gondolkodik. Mert nem elhávadók oszorít, azért is megteszik az emberek. Gondoljuk bele egy versenysportot űző sportoló, aki még olimpikon akar lenni. Mindenről lemond. Egy úszó, egész kicsi korától kezdve, reggeltől késő estig az úszodában van. Nincs gyerekkora. Nincs gyerekkora. Azt mondja Kemény Dénes, a magyar vízilabda válogatott edzője, hogy ma nyavajognak, azt mondja ezek a fiatalok, hogy ilyen merence, meg hideg a víz, meg minden. Azt mondja, mi, azt mondja, januárban a Margit-szigeten szabadtéri úszodába edzettünk. Mégsem nyavajogtak a szüleink. Mert fontos volt nekünk, hogy győzzünk. Mit mondtál? Hogy aki versenyben beszélsz, mindenben önmegtartózható. Azok azért, hogy elhervadókhoz szorult, elhervadó dicsőséget nyerjenek. De mi? Hát a mi dicsőségünk, a mi jutalmunk, az örökkévaló. Hát mi úgy futunk, akik győzelemért megyünk. És ugye az egész történet ott erről szól, hogy győzelemre. És amikor azt mondom, győztesek vagyunk, az ezt jelenti. Az nem egy jó szám, ami megbizselgeti a jobb lábadóját. Ez a fajta győzelem, ezt jelenti. Ezt a fajta mentalitást. Azért vesztes annyi keresztjén. Mert csak énekli. Az árát meg nem fizeti. És azért győztesek olyan sokan, mert nem csak éneklik, hanem meg is fizetik az árát. És nem azt keresik, hogy miért ne tegyem, mert hát rosszul vagyok, fáj a fülcimpám, hanem uram, ha csak egy mód van rá, ha csak annyi erőt adsz, akkor megteszem. Az ilyen embereket a szívük vinni, de már testük már lemarad néha, akkor jó megvárni azt is. Én néha ilyen vagyok, a szívem már vinne. Néha mondja a feleségem, hogy ne hagyd el a testedet, mert nem tudunk vele így külön mit kezdeni. Érted? De hát, ha te az úré vagy, és ott ég benned, akkor visz a szíved, de nem kell balgának sem lenni. Tehát ezzel nem azt mondja, hogy balgának kell lenni. Megvan mindennek az ideje a nap alatt, de ne keressünk kifogásokat. Mert vannak extrém szituációk és extrém helyzetek. De a szívedben ott van az Úr, akkor négy, és hát neked nem kell mondanom, te olyan vagy. Jó, nem beszélj már ilyet rólam. Éppen azért vagy olyan, mert így gondolod. Dicsőség az Úrnak. És tudom, hogy többen így gondolkodtok, és ez erre szeretnék bátorítani a továbbiakban is titeket. És a kinyilatkoztatásnak van hatása a tágabb környezetünkre is. Mert hitből szóltam. Mert hittem, azért szóltam. Hitből hitbe megy az evangélium. Tehát egészen másról olyan embereket hallgatni, akik terve vannak azzal a bizonyossággal, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És úgy osztanak meg dolgokat abból a szívbéli meggyőződésből. Nem? Tehát nem úgy, hogy a trombidák nem tudom, Pozsonyi Peti, itt vagy? Itt vagy. Hát ez sem úgy szoktad fújni, gondolom. A gyerekek így fújják a trombitát, nem dicséred meg őket. Fújd meg, fiam, azt a trombitát. Adjál vele mindent. Több levegőt. Igaz? Ez a futam, az kijöjjön. Has, alkos. Gyarapít. És a haza fényre derül. Na, suktak, én értem, hogy mondasz, de nem én vagyok hivatott arra, hogy most zeneórát tartsak. Hasona, bocsánat. Ja, elnézést kérek, bocsánat, az halsona. Duda. Bocsánat. Hát zenetörténéssel leszek. Oké, tehát ennek van hatása a környezetre. És akkor végül, de nem utolsó sorban ugye mondja Péternek, hogy ezen a kősziklán építem fel az egyházat. Te Péter, vagyis ezen a kősziklán építem fel az egyházat. És azért ugye ebben a szöveg összefüggésben értelmezni jó ezt a kijelentést. Azt mondja, itt a kőszikla, te meg a kődarab vagy, Péter. És stabilitást adni azt tud, amikor a kődarab része a kősziklának. Igaz? Amikor lepattan róla egy kődarab, az a dobálóznak a gyerekek, meg beteszik csúzliba, ezt elhajítják. De azt mondja, Péter, az egyház alapja az, amikor bennem a kősziklában vagy te is. És nem önálló skoc. Minek beszél, aki nem tudni? Tehát nem igaz, kösz. No, még partalnál nem válik, mindjárt be is fejezem. Tehát, mikor Péter lepattant erről a kőszikláról, akkor elárulta Jézust, gyáván megtagadta, káromolta, visszament halászni, okoskodott, amikor a tanítványokkal találkozott, hogy mi zsidókból lett keresztények, különbek vagyunk, nem keresztények vannak, és kész, és Pálnak kell meginteni. Amikor így önállóskodott, egyből elcsúszott arról a talaj. Amikor azonban a kősziklán állt, akkor a béna járt, akkor azt mondta, a dicsőség uram, hogy megvertek bennünket, érted? Halleluja! Tényleg ez a történet is durva, nem? Megverik őket, örömmel jönnek kifele, mondják a tanítványnak, gyerekek, képzeljétek el, Jézus, hogy megvertek bennünket, végre! Durva, nem? De kinyilakasztás volt bennük. Azt mondja, Krisztussal azonosultam. Semmi más nem történt velem, csak amit az én Urammal tettek. Ugyanezek tették vele is. Tehát én Jézus követője vagyok, halleluja! Mert ugyanazt tették velem, mint vele. És ez volt az elejük. Ez a kinyilakoztatás. Ezekben a napokban is. Amikor a kősziklán volt, akkor felépült az egyház. Legyél te is része a kősziklának. Ne önállóskodj. Legyél a kősziklán. Legyél része a kősziklának, Krisztusnak. Az oldás és a kötés témája, amiről itt beszél Jézus, így megköttök és megoldotok, ugye mennyben a földön. A pontos fordítása így hangzik ennek a szövegnek, amelyből egyébként sok tévtanítás is született már. Tehát ugye a tévtanításokat most nem elemzem, mert elmondom az igazságot. Tehát az van itt megírva, hogy amit megkötsz a földön, az előzőleg a mennyben is legyen megkötve. Amit feloldasz a földön, az előzőleg legyen a mennyben is feloldva. Tehát Jézus ezt mondja itt. Mert különben mi lennénk a fej, Krisztus meg a test. De ez nem így van. Krisztus a fej, ő a főnök. Mi meg a test vagyunk. Nem mi mondjuk meg, hogy mit csináljon ő. Ő mondja, hogy mit csináljunk mi. Ennyire egyszerű. Ne is aggozzok tovább. Az összes könyvet ki lehet hajítani, mert más mond. Biztos jó gyújtós lesz. Mert épülni nem fogsz belőle, csak leépülni. És elhiszed, hogy valamilyen gyakorlatok elégek ahhoz, hogy te rábírjad Istent arra, hogy valamit megcsináljon. De a böjtölés azért van, hogy elmondtam, hogy te megértsd azt, hogy Isten mit akar csinálni. És mi az akadály annak, hogy eddig nem értetted? És az akadálytól megszabadul az ember, és világosságba jön újra. Mondja Jézus, hogy felragyogjon a világosságod. Fény kapjál a sötétség helyén. Ezt elmondtam, most megerősítem. Tehát itt nem arról van az, hogy Péter megkapta a kulcsokat, azt mondja, nyitogatja meg, zárja a mennyországot. Hát ez nem erről van szó. Hát hogyha így lenne, a földi Péter azon bezárt volna pár ember előtt a mennyországot, mert kiátkozta, mert kiközösítette ugye a földi, mert maga a pápaság intézménye. Hogyha ez így lenne, hogy náluk van a kulcs, de hála jó Istennek, hogy akik így gondolkodtak, a kulcsot sose látták. Mert a kulcsok Jézusnál vannak. Azt mondja, Jézus, nála vannak a kulcsok, így mutatkozik be Jelenések könyvében. Sőt, én kinyitok, azt senki be nem záratja. És ha neked kinyitottam egy ország ajtaját, akkor azt ördög se zárja be. Halleluja! Tehát az oldás és kötés témában eképpen hangzik a kinyilakoztatás, és a János 20-23-ban a bűnbocsánatra vonatkozóan jelenti ki az minden tanítványnak, és itt sem Péternek hangzik csak el, tehát lássanak az egész történetet, minden tanítványra beszélget. Jézus, csak Péter volt az első. És ezért emelkedik ő ilyen módon ki. Nyilván az ő pozíció és szerepe azért meghatározó volt az egyházban, ezt tudjuk a őskeresztény közösségben, Jeruzsálemben, és majd ugye a római gyülekezetben is. János 20:23-ban van, ha megbocsátjátok a bűnöket, akkor megbocsátatik, akinek meghagyjátok, meghaladtik. Itt meg azt mondja Jézus, hogy nem mondhattok, nem hirdethetek bűnbocsánatot azoknak, akik nem tértek meg. Tehát vehetnek akármilyen cédulákat, csináltak akármilyen gyakorlatokat, elmondhatnak akár hány mi atyánkot, az nem fogja megmenteni őket. Akkor mondhatjátok ki valakire, hogy fel van oldva, ha az ige alapján megbánta a bűneit, megvallotta és elhagyta. De nem mondhatjátok ki valakire, hogy bűnös, hogyha megbánta a bűneit, és Krisztusban elfogadtak kegyelmet, akkor ti nem átkozhattok ki senkit. Nincs hatalmatok erre. Tehát értitek igaz, hogy ő a fő, mi pedig a tagok vagyunk. Ő a kőszikla, mi meg a darabok vagyunk, a szikladarabok, és a jó helyünk nekünk akkor van, akkor ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, és azt mondja Jézus, hogy ne mondjátok el senkinek, hát persze, gondolj bele, elkezdték volna hirdetni, megtaláltuk a mesiást, hát nagyon hamar megtizedelődött volna a tanítványok serege, mert a tanítványok annyira nem voltak népszerűek, mint Jézus. Jézus csak azért nem ölték meg, mert féltek a sokaságtól. Amúgy megölték volna. Tanítványok már nem élték volna meg a következő hetet, elkezdenek vagánykodni. Ja, megtudtuk, most még hallgassatok. A utolsó parancs azonban az volt, hogy menjetek és hirdessétek. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határaig, minél utolsó parancs van érvényben, és mit hirdessetek, azt mondja, te vagy, mikor ezt mondja Péter, hogy a vagyok, emlékeztek a Mózesnek adott kijelentésére Istentől, hogy te vagy az Isten. A vagyok, ugye ez a héber eredetű kinyilatkoztatás, az új szövetségben Jézus többször használ magára ezt a vagyok kijelentést, azt jelenti, hogy te vagy az Isten, te vagy a Krisztus, a felkent, a király, az Úr, a megváltó, az élő Istennek a fia vagy, az élő Isten azt jelenti, hogy sok Isten van, tudjuk, de egy élő. A többi az halott. Vagy emberek csinálmánya. Egy élő Isten van. Tehát ennek az élő Istennek, az egyik az Istennek, te a fia vagy. Mindegyik lényeges. Mert vannak vallások, amelyek elhiszik, hogy van Isten. Azt is elhiszik, hogy ez Isten élő. Azt is elhiszik, hogy volt egy prófétája Jézus. De azt nem hiszik, hogy ő a mesiás, és ő a fia az Istennek. Itt jön a kereszt botránya, amiről beszél az Istennek a igéje. Az Úr áldjon meg bennünket, hogy lássuk és értsük, hogy ebben a világban, amit mi hiszünk, az egy konfliktus forrás. Mert ma sincs másképpen, mint akkor. Tömegek gondolkodnak másként. És elkezdesz velük beszélgetni Jézusról, akkor annak megfelelően fognak reagálni, ami bennük van. Elképzelés, vagy amit akarnak hinni Jézussal kapcsolatban. Nem feltétlen az igazság. De lássuk és értsük, hogy tanúságot teszünk az embereknek, imádkozunk értük, és Istennek van hatalma megnyitni a szívüket és az elméjüket, hogy eljussanak az igazság megismerésére. És akiben ez a meggyőződés, a kijelentés megvan, annak az élet személyes életére hatással van. Ez a megértés, kijelentés hatása, amely közösség életére, emlékezzetek a kis sportcsapatra, hogy milyen az, amikor ilyen hívő közösségében áll gyülekezet, amikor ilyen odaszánt életű keresztények vannak benne. Értik, tudják, kiben hisznek, és tudják, hogy nem embereknek teszem, az Úrnak teszem, és megyünk, és tesszük. És nem a cselekvésen van a hangsúly, hanem a közösségen és az engedelmességen, és a szívbeli megértésen van hangsúly. Hogy azért teszem, mert értem, azért teszem, mert tudom, miről van szó. Érzem, bensőmben van. És ennek a fajta meggyőződésnek hatása van a környezetünkre, mert hitből hitbe jut az evangélium, és mi nem oldunk, kötünk semmit, ami nincs oldva, vagy kötve a mennybe. Mi megértjük, amit a mennyben megoldanak, és azt mondjuk, meg van oldva. És megértjük, ami a mennybe kötve van, és azt mondjuk, nem tettünk más, nem oldatunk mást. Bármennyire is kényelmetlen meg, érezzük, hogy most ez kínos, de nem tehetek mást. Mert Isten nem ezt mondja. És tegyünk vallást arról, hogy ő az Isten. Ő a megváltó, az élő Isten, az egyetlen igaz Isten fia. Ámen. Bocsánat, egy kicsit hosszúra nyúltam. Holnap rövidebb leszek.